eredményes élettalálkozó 2012. július 27-e. Kereszténység. Mítosz vagy valóság?
Oké, akkor szép jó reggelt kívánok mindenkinek, akik itt vagyunk a helyszínen, és akik hallgattuk és néztek minket határainkon belül és kívül. Ez az eredményes élettalálkozó, annak ellenére, hogy most én beszélek. Ennek az az oka, hogy Sanyi szabadságon van. Sziasztok, jó reggelt! Sanyi szabadságon van, és ez engem nagyon felháborított. Beszéltem vele telefonon, és hát azt nem árulhatom el, hogy hol van, nehogy zarándokhely legyen. Nem viccelek, de jól érzi magát, és mindenkit üdvözöl, és majd kárpótolni fog minket. Mit szólnátok, ha imádkoznánk, mielőtt tovább mennénk? Jó gondolat, oké. Drága Urunk, ha lehetne egy kérésünk hozzád ma reggel, akkor azt hiszem, hogy az lenne, hogy szólj hozzánk, te taníts minket. Szeretnénk azt gondolni, hogy mindegy, hogy ki beszél, hogy végső soron te beszélsz hozzánk. És kérünk, hogy szólj a szívünkhöz, az értelmünkhöz. Áld meg Sanyit, a családját, Kaut Gyurit, Szabó Antit, mindenkit, minden kedves testvérünket, minden hallgatót. És kérünk, hogy hozz létre valami valóságosat az életünkbe, hiszen mi másért követnénk téged. Szeretnénk egy igazi változást. Szeretnénk megismerni téged, Jézus. Szükségünk van rád. A te nevedben imádkoztunk. Ámen. Kicsit gondolkodtam, hogy mi legyen ma reggel, és végül is arra jutottam, hogy egy előadást szeretnék kipróbálni. Ti lesztek a kísérleti nyulak. Vissza valósághoz munkacsoport egyik készülő előadásáról van szó, és most tesztelgetjük. Ennek az előadásnak az a címe, hogy kereszténység, mítosz vagy valóság. És azt boncolgatnánk itt, hogy van-e bármi valóság alapja a kereszténységnek, hogy ez csak egy ilyen ködös hitrendszer, hogy mi hiszékenyek vagyunk, vagy hívők vagyunk, hogyan lehet igazolni, hogy ez csupán egy eszme, vagy tényleg valós történelmi eseményeknek a kivetülése. Ezt próbálja célozni az előadásunk. És ti, akik hallgatjátok, akik nézitek, szeretnénk nektek egy segítséget nyújtani ahhoz, hogyha van olyan ismerősötök, aki keresi az igazságot, akkor adjátok oda neki ezt az előadást, hogyha úgy gondoljátok, hogy hasznos. Ne tartsuk titokba, és talán ez így segíthet. Oké, kereszténység. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mit jelent a kereszténység, hogy tényleg csak egy eszmerendszer, mit jelentenek ezek a nagy épületek, amik így körbevesznek bennünket, a templomok, a keresztek, a férfi a kereszten, hogy vajon van-e bármi köze a valósághoz, van-e bármi köze a mi életünkhöz. Hogyha azon gondolkoztam, hogy azok az emberek, akik követik a kereszténységet, akik kereszténynek mondják magukat, Vajon bármit ki tudnak-e venni ebből az egészből, hogy az életük valósan megváltozzon? Mert igazán mi értelme van bármilyen filozófiának, hogyha az életünk nem változik? Tudod, hogyha követsz egy filozófiát, és nem változik az életed, ha te magad nem változol, ha nem veszel észre az életedben pozitív változásokat, akkor mi értelme az egésznek? Hogy csak így intellektuálisan elkábítjuk magunkat? Hogy csak így játszadozunk. De azt gondolom, hogy az életünk, ahogy Sanyi is szoktam mondani, és ez egy idézet, hogy az életünk túl értékes ahhoz, hogy rosszul éljük. És hogyha a kereszténység lenne a válasz az életünk minden kérdésére, akkor azt hiszem, hogy bolondok lennénk, hogyha nem vizsgálnánk meg ezt a dolgot. És a keresztényeket egy értelemben sokszor agymosottaknak hívják, és nem tudom még milyen jelzőket aggatnak rájuk. De esetleg te, aki ezt mondod, becsületesen megvizsgáltad a tényeket, Hogy mondtad a kereszténységre azt, hogy ez butasság? Hogy megvizsgáltad az ókori irodalmat? Olvastad valaha az új szövetséget? Megvizsgáltad-e Jézus személyét? Megpróbáltál-e mögé nézni ennek, hogy mi az igazság? Nem tudom, hogy milyen előfeltevéssel. Volt egyáltalán előfeltevésed, amikor vizsgáltad a kereszténységet? És most én szeretném megfordítani a vizsgálódásunkat, és egy negatív előfeltevéssel menjünk neki ennek a dolognak. Mit szóltok? Tételezzük fel, hogy a kereszténység nem igaz. Tételezzük fel, hogy Jézus Krisztus nem az, akinek mondta magát. Csináljuk meg ezt a próbát, hogyha a kereszténység nem igaz, akkor mi mindent kellett volna kitalálni, összerakni és összerendezni, hogy ez mégis egy 2000 éve működő vallás lehessen. És azt hiszem, bele is vágunk, egy idézettel szeretnék kezdeni. John Polkinghorne, egy híres elméleti fizikus ezt mondta, hogy miért a kereszténység mellett döntök, az bizonyos közel 2000 évvel ezelőtt Palesztinában végbe ment események indokolják. És az a javaslatom, hogy nézzük meg becsületesen, hogy mi történt Palesztinában 2000 éve. Mert hogyha ezt megteszed, ha van hozzá elég bátorságod, akkor megdöbbentő válaszokat fogsz találni. Olyan válaszokat, amik meg fogják változtatni az életedet, és az egész felfogásodat. Másképpen fogod látni saját magadat, és másképpen fogod látni a minket körülvevő világot. Úgyhogy most hozzád beszélek, neked szólok, aki esetleg úgy nézed ezt a felvételt, hogy nem tudod, hogy mi az igazság. Kérlek, ne nézz tovább, hogyha nem szeretnéd, hogy megváltozzon a világnézeted. Egy értelemben. De sokan mondják azt, hogy nem szeretnénk meggyőzni senkit, de ez igazán nem igaz. Nagyon szeretnélek meggyőzni. Nagyon szeretnélek meggyőzni, de nincs hozzá elég hatalmam. Nincs hozzá elég befolyásom, hogy meggyőzzelek. De szabad akaratú lény vagy, te döntesz. A te döntésed fogja meghatározni az életedet, de én csak azt kívánom nagy szeretettel, hogy találd meg azt, amit én megtaláltam, amit mi itt valamennyien megtaláltunk, mert ez nem akármi. Ez nem akármi. És kérlek, hogy úgy hallgass ezt az előadást, vagy úgy nézd, hogy legyél nyitott, és csak hagyd, hogy a tények önmagukért beszéljenek. Semmiféle elrugaszkodott hitre nem lesz szükséged, hanem ragd össze a hallottakat, a tényeket, és kérlek, nézz utána, és szerezz önálló meggyőződést. Oké, mi kellett ahhoz, hogy a kereszténység egyáltalán létrejöhessen? Hé, Krisztián!
Szia!
Mi kellett ehhez, hogy a kereszténység egyáltalán létrejöhessen? Először is kellett egy nép, akinek az egész vallása egy messiás váráson alapult. Kellett találni egy népet, akinek az egész élete arra összpontosult, hogy el fog jönni egy megváltó. Hogy a mindenható Isten testet öltve el fog jönni. Ez a zsidó nép. Meg kellett írni egy ószövetséget. 1600 éven keresztül több mint 40-en írták, három földrészen, három nyelven, egymást jószerűvel nem ismerve, a történet mégis folyamatos történet, és elkövettek egy nagyon nagy könnyelműséget az ószövetség írói, hogy az egész ószövetséget történelembe ágyazva írták le. Azaz mindenki számára ellenőrizhetően. Tudod, a történelmi régészeti ásatások folynak az Ószövetség alapján, és az a helyzet, hogy eddig egyetlen egy lelet sem cáfolta az Ószövetség könyveinek a szavahihetőségét, hogy minden egyes lelet az bizonyítja, hogy azok az emberek, akik az Ószövetség könyveit írták, azok szemtanúként az adott korban írták le azokat az eseményeket. Kellett több mint 40 ember. Kellett rengeteg profécia, ami hitelesíti az Ószövetséget. Ezek beteljesült proféciák. Kellett 330 profécia valakinek, akiben mindez beteljesül. És ez a személy Jézus Krisztus volt. És képzeljétek el, hogyha ez az egész nem igaz, akkor kellett találni egy szegény falusi tanítót, egy balekot, aki erre felteszi az egész életét, hogy mindezeket beteljesítse, ezt a 330 proféciát. Kellett találni egy olyan embert, aki feladja az egész életét, sőt, mást mondok, már gyermekkorától kezdve erre kellett nevelni, hogy betöltse a proféciákat. 330 profécia körülbelül 70 eseményre szól. És ezek mind beteljesedtek a názareti Jézus Krisztus életében. Most gondoljatok bele, Jézus Krisztus ott hagyta a családját, aztán 3 évig szolgált, és nem tett más, mint hogy beteljesítse ezeket a proféciákat. Ez milyen érdekes dolog. És ez még igazándiból nem is annyira érdekes, hanem az, hogy olyan proféciákat teljesített be, amiket nem állt hatalmában befolyásolni. Tudod, nem csak az, hogy hol született, hanem hogy mikor született. Hogy a templom lerombolása előtt kellett, hogy megérkezzen a messiás. És a templomot időszámításunk szerint Krisztus után ugye 70-ben rombolták le a rómaiak. És a zsidók azt mondták, mert ugye ők nem ismerték el a messiást. És itt jön a lényeg, hogy a messiásnak egy ellenséges közegben kellett megszületnie. Egy olyan közegben, ahol elutasították őt. És nem elég, hogy ellenséges közegben, hanem ebben az ellenséges közegben még ráadásul egy elnyomó világbirodalom is uralkodott. A rómaiak. Tehát a zsidók és a rómaiak Jézus Krisztus ellenségeiként tanúskodtak, amellett, hogy ő valóban létezett. Sokan kétségbe vonják azt, hogy Jézus Krisztus egyáltalán létezett. Csak néhány fennmaradt ókori irat, amik megerősítik a Jézus Krisztusnak az életét és a cselekedeteit. Szutónius, ő Hadrianus császár levéltárosa volt, aztán Tacitus történetíró, Josephus Flavius, Tallus, ifja Plinius, maga Trajanus császár, aztán egy Lucian nevű görög író és egy szír ember, Marabar Serapion. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a Talmud Jézus esküt ellenségei a zsidóknak az egyik fő vallási irata. A Talmud magyarázza az Ószövetségnek a Mózes 5 könyvét. A Talmudban írnak Jézus Krisztusról. És nagyon fontos dolog, hogy Jézus tett csodákat. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy se Konfúcius, se Buddha, se Mohamed soha nem tett csodákat. Jézus Krisztusnak dokumentált csodái voltak. És a Talmudban az ő esküt ellenségei, a zsidók, azt írták, hogy ő varázslás vétkében is, és ő vádlott volt. Tudod, tehát a szemtanúk nem tudták tagadni a nyilvánvaló csodákat. A Talmudban vitatják a születését is. Ugye azt írja az Új Szövetség, hogy Jézus egy szűznőtől született. A Talmudban a születésével kapcsolatban Jézust fattyúnak hívják. Tehát ők is utalnak rá, hogy a születésével valami probléma volt. Nem természetes úton született. Ugye nem férfitől és nőtől, hanem a Szent Szellemtől született. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog. Aztán senki más nem támadt fel a halálból. Sem Konfúcius, sem Mohamed, sem Buddha, senki nem támadt fel a halálból. Megnézed Konfúcius sírját, ott van. A Buddha sírjához is ellátogathatsz, mert Buddha ott porlik. Tudod, Mohamed is ott porlik, zarándok helyes sírja. De van egy üres sír Jeruzsálemben. Ha elmehetsz oda, de az csak egy üres sír. Ott Jézus Krisztus nincs ott. Ő az egyetlen, aki feltámadt. Az összes vallás alapító azt mondta, hogy keresem az igazságot. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az igazság. Az összes vallás alapító azt mondta, hogy kövesd a tanaimat. Jézus azt mondta, hogy kövess engem. Hogy az összes vallás arról szól, hogy valamit kövessünk. De a kereszténység az egyetlen, aki egy személy követéséről szól. A kereszténység igazándiból Jézus Krisztusról szól. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mi köze az Ószövetség könyveinek az Új Szövetséghez. És mondtam, és azt szoktam mondani erre, hogy olyan sok köze van hozzá, hogy a kettőt nem is tudod elválasztani egymástól. Azért, mert az egész Ószövetség Jézus Krisztusról beszél. Jézus ugye mondta, hogy Mózes én rólam írt, és hogy a proféták ezeknek a dolgoknak be kellett teljesedniük. olyan egységet alkot a kettő, hogy nem lehet elválasztani egymást, és az emberek ezen nagyon meg szoktak lepődni. Oké, senki más nem nevezte magát Istennek. Se Konfucius, se Mohamed, se Buddha, és most ez egy érdekes dolog, és igazán ez botrány. Már botrány volt abban a korban is, hogy valaki egy zsidó kultúrában Istennek mondta magát. És ezért feszítették őt keresztre. Erről a Talmud is tanúskodik, a korabeli történetírók, Josephus Flavius is, hogy merészelte magát Istennek mondani. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. És senki sem ilyennek képzelne egy hőst. Nem tudom, hogy erre gondoltatok, hogy az ókori hős típusok nem ilyenek voltak, mint Jézus Krisztus. Az ókori hős típusok olyanok voltak, mint Nagy Sándor, vagy Cézár, vagy Hektor, vagy Achilleusz. De ki gondolna arra, hogy Jézus Krisztus egy hős volt? Ki találna ki egy olyan hőst, aki amikor kihallgatják, nem válaszol, nem védi magát, aki alázatos, aki hagyja, hogy megkorbácsolják és összeverjék. Tudod, milyen hős az, aki nem védi magát, hanem viszi a keresztjét, és aztán meghal. És a tanítványok csalódtak igazán. Képzeljétek el, hogy 3 évig követték azt az embert, aki állítólag a messiás volt. Ahogy olvasták az Ószövetséget, mert a tanítványok is ismerték az Ószövetség könyveit, azt látták, hogy ez az ember nem lehet más, csak a messiás. És ugye a messiást felszögelték a keresztre, és meghalt. És a kereszténység 3 napra megszűnt létezni. Volt, aki visszament halászni. Vége volt a kalannak. De igazán az új szövetség azt mondja, hogy akkor kezdődött a kaland, amikor Jézus meghalt. Hogyha nem igaz a feltámadás, akkor 12 hazuggal van dolgunk. Kellett keresni 12 hazugot, akik azt hirdették, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Kellett keresni 12 olyan hazugot, akik föladták az egész életüket, és feltették Jézus Krisztus nevének a hirdetésére, akik szerte mentek az akkor ismert és civilizált világban, és hirdették mindenhol azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt. És képzeljétek el, 12 olyan ember, aki a zsidó kultúrában nőtt fel, és aztán keresztényé lesz. És itt van egy nagy botrány, amit nagyon sokan emészgetnek, próbálnak vele mit kezdeni, hogy mekkora botrány, hogy az első keresztények mind zsidó emberek voltak. Hogy a kereszténység nem más, mint egy zsidó szekta. Így hívták a zsidók Jeruzsálemben ezt a kezdődő mozgalmat. És ez a 12 hazug, hogyha nem igaz, utána az életét adta Jézus Krisztusért. Nyomorúságos körülmények között éltek, állandó üldözésben. Tudod, abban a korban, hogyha valaki áttért a zsidó hitre, akkor kirekesztették a zsinagógákból, nem kapott munkát, nem tanítathatta a gyerekét, közmegvetésnek volt kitéve. Ezeket az embereket egész életükben üldözték, és aztán megölték őket a legkülönfélebb eszközökkel. 12 hazug, aki által találkozott a feltámadott Jézus Krisztussal. Aztán ott van Saul, aki a korának a legműveltebb embere, egyik legműveltebb embere volt, és aki több évig üldözte éppen megszületett keresztény egyházat, és ment éppen Damaszkuszba, és ott az úton történt vele valami. Tudod, sosem érkezett meg aként az emberként, ahogy elindult, és Pál apostol lett belőle. És ahogy visszaemlékszem, hogy így az életemre nem volt még olyan régen ez az eset, amikor én is találkoztam a feltámadott Jézus Krisztussal, és most nyilván gondolhatod, hogy bolond vagyok, vagy valami érdekem fűződik ahhoz, hogy ezt mondjam. És tényleg mindjárt megyek Pásztor Kende irodájába, és fölveszem a gázsimat a végén. Sanyi lovagiassal lemondott a sajátjáról, a javamra. Nem. Amikor az ember találkozik a feltámadott Jézus Krisztussal, akkor többé már nem lesz ugyanaz az ember. Amelyik úton elindult, mindannyiunknak volt egy damaszkuszi útja. Amikor elindulsz az úton, és útközben találkozol Jézus Krisztussal, már nem aként az emberként érkezel meg. És Pál apostol hirtelen ott hagyva egy nagy karriert, egy kényelmes életet, a családját, hirtelen Jézus Krisztus követőjévé vált. Hogyha ez az egész nem igaz, tudod, ezek az emberek mégis mit csináltak? Mi volt a motivációjuk? Tudod, meg kell vizsgálni a motivációkat, amikor végignézed a tényeket. Vajon mit nyert ezzel Pál apostol? Nyert vele üldözést, megvetést, többször megverték, megkövezték, és végül Rómában levágták a fejét. Úgyhogy nagyon könnyű legyinteni az új szövetségnek az íróira. Nagyon könnyű azt mondani, hogy ezek az emberek csak kitalálták a dolgokat. De hogyha becsületesen megnézed, hogy mi történt velük, hogy mi motiválta őket, hogy milyen volt az életük, akkor azt kell, hogy mondd, hogy ezt nem tudom lesöpörni az asztalról csak egy kézlegyintéssel. Oké. Szóval nem kevesebbet állítunk, mint az, hogyha Jézus Krisztus feltámadása nem lenne tény, akkor a tanítványok sosem követték volna őt. Sőt, tovább megyek, sosem írták volna meg az evangéliumokat. Azt mondják a bírósági tárgyalásokon, hogy egy szemtanúnak az állítása az olyan, mintha te is ott lettél volna. Ha egy szemtanú azt mondja, hogy láttam ezt, annak olyan értéke van, mintha te láttad volna, hogyha az a szemtanú hiteles. És az evangéliumok írói szemtanúk voltak. Péter, Pál, tudod, mindenki tanúskodik arról, hogy János apostol azt mondja, hogy a saját szememmel láttam Jézus Krisztust. Hogy mi a saját szemünkkel láttuk a megváltót. Hogy mi láttuk a feltámadott Jézus Krisztust. Pál apostol is ezt mondja, hogy én találkoztam a feltámadott Jézus Krisztussal. És ez nagyon fontos dolog. Tudod, nem kérdőjelezhetjük meg a szavahihetőségüket. Nézzétek meg, hogy hány ókori irat tanúskodik, és azt hiszem Petya erről beszélt el múltkor, hogy hány ókori irat tanúskodik az új szövetség mellett. Mindjárt 5366 másolata van, másolat és másolat töredéke van az új szövetségnek jelenleg. Ez egy ókori irat. Ugye a legközelebb esik hozzá Cézár gal háborúi 10 darab másolata. Senki nem vonja kétségbe Cézárnak a szava hihetőségét. Pedig attól kezdve, hogy Cézár leírta az eredetit, az ahhoz legközelebb eső hiteles másolat között több mint 1000 év telt el. És az új szövetség könyveinél ez az idő, ez egy olyan 60-70 évre redukálódik. Van egy John Rylands kézirat, Egyiptomból került elő, a Krisztus után 130-ból. Ami János evangéliumának egy töredékét tartalmazza. Ez volt a kor egyik legvitatottabb evangéliuma, de ez azt jelenti, hogy Krisztus után 130-ban már Egyiptomban olvasták, tehát széles körben elterjedt az ókori világban. De van egy új kutatási eredmény, amit csak halkan és zárójelben mondok, találtak egy kéziratot Palesztinában, ami Krisztus utáni 70 körülről való. Ezt nem tudom megerősíteni, de a hivatalos a Krisztus után 130. Azt tudnotok, hogy a legenda képződés ideje a történészek szerint 200 év, amíg valamiből legenda lesz. Ez egy nagyon érdekes dolog. Sokan azt mondják, rengetegszer találkozom emberekkel, hogy az új szövetség könyveit úgy rakták össze, hogy különböző zsinatok állították össze, és kivettek belőle, vagy hozzátettek. Figyelj, lehet, hogy te is így tudod. De csak van egy kérésem. Kérlek, mutass nekem olyan zsinati jegyzőkönyvet, ami tartalmazza ezt, hogy ezt tették a zsinati résztvevők. Tudod, és kérlek, ne mondd, hogy titokban tették, hogy ez el lett titkolva. Mert a zsinatokon ott volt a pápa, általában ő elnökölt, a királyok és az összes vallási vezetők nem volt ki előtt titkolózni. Tudod, nem volt értelme a titkolózásnak. Csak kérlek, hogy járj utána, hogy találsz olyan zsinati jegyzőkönyvet, ami tanúskodik amellett, hogy a kánont akkor állították össze. Döntöttek amellett a zsinatok, hogy a már akkor együtt olvasott új szövetségi könyvek valóban mindegyike hitelese. Igen, folyt ilyen vizsgálat. De tudnotok kell, hogy Krisztus után 100-ban, az első században már együtt olvasták az új szövetség könyveit a mai formában. Honnan tudjuk ezeket? Hogy mondhatok ilyet? A korai egyházatyák idézeteiből, első, második, harmadik századi egyházatyák, amikor még nem létezett az egyháznak a hierarchikus formája, tehát még egyszer, pápasság nem létezett a 300-as évekig, és ez nagyon fontos, oké? Nem létezett pápasság a 300-as évekig. Helyi gyülekezetek voltak gyülekezeti vezetőkkel. A kis helyi gyülekezeti vezetők egymással leveleztek, és a gyülekezeteket tanították. Több mint 36 ezer idézetük maradt fent az Új Szövetség könyveiből. Ez azt jelenti, hogy az Új Szövetségből egyetlen egy hiteles másolatunk sem lenne, akkor az ős egyházatyáknak az idézeteiből az összes új szövetsége, az egész új szövetséget újra össze tudnánk rakni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az apokrif iratokkal kapcsolatban, mert tudom azt, hogy nagyon sokan példáloznak apokrif iratokkal, hogy Tamás evangéliuma, meg Pál cselekedetei, vagy nem is tudom, van rengeteg apokrif irat, hogy tudod, hogy azokat utólag vették ki a Bibliából. Figyelj, soha nem képezték a kánonnak a részeit. Miért? Csak azért, mert az egyházatyák 36 ezer idézetéből egyetlen egy sem foglalkozik az apokrif levelekkel. Az apokrif iratokat nem másolták tömegével. Hogyha van is rá hivatkozás, az olyan hivatkozás, hogy vigyázz, olvashatod, de nem mint szent iratot. A kánon nem tartalmazta soha az apokrif iratokat. Sőt, bizonyított, hogy az apokrif iratok a második és harmadik században keletkeztek. Nem tekintették soha hitelesnek. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Oké. De mit kezdjünk ezzel az egésszel? Úgy értem, megnéztünk bizonyítékokat, és nem akartam túlságosan hosszúra húzni. A teljesség igénye nélkül vizsgáltuk meg a tényeket és a bizonyítékokat. De mi ez a kereszténység valójában? Hogy mit akar Isten mondani ebben a könyvben? És amit Peti is mondta, hogy van ebben a könyvben valami titok. És ez az, hogy még soha senki nem beszélt Istenről úgy, hogy Isten szeretne bennünket. Hogy Jézus Krisztus volt az első és az egyetlen, aki azt mondta, hogy Isten szeret minket. És hogy ő volt az egyetlen, aki ezt meg is mutatta. Nem tudom, mit gondolsz Jézus Krisztusról, de nézd meg az életét. Hasonlítsd össze a Mohamed életével. És hogyha muzulmán vagy, és úgy nézed, ha ebben hiszel, akkor csak tudd, hogy nagyon-nagyon tisztelünk téged. De az igazságot, tudod, azt emeljük fel. Kérlek, vizsgáld meg Jézus életét, vizsgáld meg Mohamed életét, aztán vizsgáld meg Buddha életét. Tudod, vizsgáld meg a filozófiákat, hogy Buddha azt mondta, hogy szabaduljunk meg minden vágyunktól, de nem tudott megszabadulni, mert neki az volt a vágya, hogy meg akar szabadulni minden vágyától. Tudod, csak van, és tudod, a Koránban nem találsz szeretetet. A Korán ugyan írja, hogy Isten irgalmas és megbocsájtó és kegyelmes, de Mohamed nem volt irgalmas, megbocsájtó és kegyelmes. Tudod, Allah nem irgalmas, megbocsájtó és kegyelmes, mert Allah eleve elrendel embereket a paradicsomra és a pokolra. De mit ír a Biblia? És ez számomra egy elképesztő dolog. A Biblia azt mondja, hogy Isten annyira szeret minket, hogy emberré lesz, és hogy kifizeti a bűneinket, és ezért semmit sem kell tennünk. Csak hadd mondjak egy történetet erre. És ez János 18-ban. Iszom is egyet. János 18-ban minden idők leghíresebb bírósági tárgyalása, bírósági kihallgatása zajlik. Pilátus, nem is bírósági, csak egy egyszerű kihallgatás. Pilátus előtt ott áll Jézus Krisztus. Az egyedüli eset történik meg, hogy a teremtő fölött ítélkezik egy teremtménye. Képzeljétek el, Pilátus előtt ott áll az élő evangélium. és Pilátus megdöbben, nem tud mit kezdeni vele. Sokan azt mondják, hogy rengeteg szenvedés van a világban, és erről fog szólni egy előadásunk a szenvedés kérdéséről. Most erről ebbe olyan nagyon nem szeretnék belemenni. De nagyon érdekes, ahogy a szenvedéshez viszonyulunk, hogy azonnal Istent vádoljuk a szenvedés miatt, hogy Isten nem igazságos, hogy Isten nem engedne meg dolgokat, hogyha ő igaz lenne és szerető lenne. De csak eszembe jut valami, és utána csak eszembe jutott, és utána visszakanyarodok. Tegyük fel, hogy van egy kisgyerek, aki gerinc rendellenességgel születik. És nem lehet rajta segíteni másképpen, csak súlyos operációknak a sorozatával. És a szüleit kérdezik az orvosok, hogy mi legyen a döntés, és a szülei szeretik ezt a gyereket, nyilván. És megbeszélik a gyerekkel, hogy figyelj, ha ezt nem tesszük meg, akkor az életed az tudod, az borzasztó lesz, hogy amikor felnőtt leszel, már nem fogsz tudni kiegyenesedni se. És hogy szükség van erre a műtétre. És beleegyeznek. Tudod, és elkezdik a kisgyereken ezt a műtét sorozatot. És a kisgyerek fájdalmak sorozatát éli át. De mire felnőtté válik, tudod, az operáció hatására teljes értékű életet tud élni. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy amikor nekünk vannak az életünkben a problémák, a tragédiák, tudod, akkor Isten azt mondja, hogy tudom, hogy ez most fájni fog. Tudom, hogy sok fájdalmon fogsz keresztül menni, de ezt azért teszem, hogy mire felnősz, hogy mire találkozunk, addigra teljes értékű életet tudj élni. Tudod, szükségünk van rá, és ez annyira, annyira megdöbbentő, hogy a fájdalmakon keresztül jutunk el, tudod, Istenhez. Ez az emberi természetünk tiltakozik ellene. De csak vissza ide, Isten jellemére. És igazándiból én erre voltam kíváncsi. Erre voltam kíváncsi, hogy a kereszténység, amelyik megroppantotta a római birodalmat, honnan vette az erőt magának. Tudjátok, a római birodalmat nem a barbárok roppantották meg, az csak egy következmény volt. A saját erkölcstelensége roppantotta meg. 200 éven keresztül üldözték ezt a keresztény szektát, ami egyre terjedt, és gyilkolták a követőit. Az arénákba vadállatokkal tépették szét őket, és a következőt látták. Azt látták, hogy ezek az emberek sokkal erkölcsösebbek, mint ők. Azt látták, hogy ezek az emberek nem, hogyha szidják őket, nem válaszolnak vissza szidalommal. Hogy ezek az emberek mindennek a dacára mégis szeretik őket. Tudod, és nem tudtak ezzel mit kezdeni. Minden ember szívében ott van a figyelmeztetés arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Minden ember szívében ott van a lelkiismeret, és az ő szívükhöz is szólt. Olyan emberek ellen kellett harcolni a római légióknak, a római császároknak, akik örömmel mentek a halálba, akik jellemes emberek voltak, akiknek voltak meggyőződéseik, akik jó cselekedetekkel hívták fel magukra a figyelmet. Ezeket az embereket gyilkolták 200 évig, és megroppantak bele. A kereszténység a maga szelítségével, a Jézus Krisztusba vetett hitével, mint egy gőzhenger eltaposta a római birodalmat. Széthullott darabjaira, meghasonlott önmagával. Nem tudta tovább elviselni azt, hogy ezek az emberek erkölcsileg magasabb szinten állnak. És nem tudom, hogy így volt, de Konstantin, nagy Konstantin azt mondta, hogy nem tudom legyőzni őket. Ez nem lehet harcolni ilyen emberek ellen. Inkább az élükre állok. És a kereszténység lett a hivatalos vallás. Hol van az erő? Tudod, egészségedre. Nekem kellene az erő, ami hajtja ezeket az embereket. És csak még egy gondolat. 2 Korintus 3-ban. És figyelj, most igen, ezt a könyvet lapozgatjuk, és olvasunk belőle, hogyha nézed ezt a felvételt, mert ez a könyv jóval több annál, mint amiről így beszéltünk, csak... Bocsánat, 2 Timóteus 3. És itt felsorolja az utolsó idők embereire a jellemzőket. Elég sok mindent sorol fel. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, és stb. És itt van a lényeg, amit én kerestem. kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Én azt az erőt kerestem, ami engem kivehet abból a világból, amiben éltem, amiben egy picit megváltoztathat engem, tudod, amilyen ember voltam, és sokszor vagyok. És ezt az erőt végül is Jézus Krisztus ajánlja nekünk a kereszténységben. Csak nézzük meg ezt a kihallgatást, mert Jézus Krisztus megmutatja Istennek a jellemét. A 37. versben mondta azért néki Pilátus, király vagy-e, hát te csak ugyan? Felele Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Istennek nagyon fontos az igazság. És sokan élnek úgy a világban, hogy engem nem érdekel az igazság. Mit nem érdekel, még tagadom is a létezését. Tudod, de a szeretethez hozzátartozik az igazság. Tudod, és Jézus Krisztus olyan fontosnak tartotta az igazságot, hogy az igazság érdekében inkább alávetette magát Pilátus ítéletének. Tudod, a teremtő, aki megteremtette az univerzumot, hagyta, hogy elítéljék. Az igazság nem szerette volna Pilátust befolyásolni. Meghagyta Pilátusnak a szabadságát, hogy döntsön. Mert az igazság olyan fontos, hogy nem szabad befolyásolni. A szabad akaratú lényeket Isten nem befolyásolja a döntéseikben. Pilátus elég információval bírt annak a megítéléséhez, hogy Jézus ártatlan volt-e vagy nem. És honnan tudjuk ezt? Úgyhogy ő maga mondta. Azt mondta Pilátus, hogy nem találok benne semmi bűnt. És Jézus csak állt előtt, és azt mondta, megvárom, hogy mit döntesz. A teljes információ birtokában. Megvárom, hogy mit döntesz. És mondanék ki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondanékik, én nem találok benne semmi bűnt. Amikor megkérdezte Jézus Krisztustól, hogy mi hát az igazság, akkor nem várta meg a választ. Nem várta meg a választ, hanem egyből kiment. Tudod, Pilátusnak kockán forgott a pályafutása. 3 évvel azelőtt belekeveredett felmerült a neve egy császár ellenes összeesküvésbe, azt hiszem az unoka testvére révén. És nem akart botrányt. Féltette a pályafutását, féltette az életét. Félt, hogy Rómába rendelik és kivégzik, hogyha nem teljesíti a zsidóknak a kívánságát, hogyha ebből lesz egy zendülés. És az igazság tudatában, az igazság birtokában az igazság ellen döntött. És utána megmosta a kezét. Tudod, és azt mondta, hogy ártatlan vagyok ennek a férfinak a vérétől. Tudod, hazudsz, Pilátus, hazudsz. Csak hazudsz. De pontosan tudod, hogy milyen ítéletet kellene hozni. És figyeljetek, nem vagyunk valamennyien Pilátusok? Hányszor döntöttünk az igazság ellen? Nekünk is, és neked is elegendő ismereted van ahhoz, hogy dönthess Istennel kapcsolatban, hogy kicsoda ő, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tudod, és lehetsz Pilátus, de nem tudjuk, hogy mi történt Pilátussal, nem tudjuk, hogy élte le egész pontosan a hátralévő életét. Azt hiszem, még 3 évet élt, ha jól tudom, és aztán azt hiszem, hogy megölték. Vagy öngyilkos lett, nem tudom, most erre nem emlékszem, kár, hogy nem néztem utána. De hogy lelkiismeret furdalásban élt az életét, ebben egészen biztos vagyok. Tudod, Isten megengedte neki, hogy ellene döntsön. Tudod, és nekünk is megengedi, hogy ellene döntsünk. Minden egyes atom, minden egyes élőlény az univerzumban engedelmeskedik Istennek. Ha láttál már kis állatokat, ilyen kis hangyákat néztem a múltkor, hogy mennek, hogy végzik a dolgokat, vagy a költöző madarak, tudod, minden állat, ott fut bennük a program, a génjeikben. Minden állat, minden atom, minden engedelmeskedik Istennek. Egyetlen egy lény van, aki nem teszi. És ezek mi vagyunk. Mert van rá szabadságunk, hogy azt mondhassuk Istennek, hogy köszönjük szépen. Elég információ van a birtokomban, de nem kell lesz Isten. Figyelj, itt van ez a könyv. És gondolhatod, hogy győzködlek, de nem igaz. Hanem csak szeretném azt, hogy kinyíljon a szemed. Szeretném azt, hogy átláss egy kicsit a hazugságoknak a ködén. mert ez a világ hazugságokra épül. Tudod, itt van ez a könyv, és soha senki nem tudta megcáfolni. A Biblia, soha senki nem tudott ellene mondani. Van egy idézet, ha hibát keresel a Bibliában, a Biblia fog hibát találni te benned. Itt van 6400 profécia. Itt van 3500 beteljesült jövendőlés, amiben nincsen hiba. Itt van egy férfi, aki 330 proféciát töltött be, akinek van egy üres sírja, és azt állította magára, hogy ő Isten. És itt vagyunk mi keresztények, keresztények milliói. Nem tudom, hogy hányan vagyunk a világon. De most hadd beszéljek a saját nevemben, hogy találkoztam a feltámadott Krisztussal. És nem úgy találkoztam vele nyilván, hogy személyesen megveregette a vállamat, habár szerintem megtörtént. De hogy megváltoztatta az életemet. Láttam rablógyilkosokat a lelkipásztorrá válni. Láttam olyan embert, aki egész életében bűnöző volt, és megváltozott az élete gyökeresen. Hogy van itt egy erő, Jézus Krisztusnak az ereje, ami képes megváltoztatni embereket. És figyelj, ha megnézed a világ állapotát, akkor szerinted van szükség változásra? És hogyha megnézzük a társadalmat, akkor van szükség változásra, hogyha megnézzük a céltalan életeket, tudod, az öngyilkosságokat a fiataloknál, az öngyilkossági adatokat, vagy hogy hányan próbálták ki a drogokat, vagy hányan alkoholisták, vagy hányan élnek olyan életet, ami nem méltó, akkor nincs szükség változásra. Ugye Jézus Krisztus soha senkinek nem mondta azt, hogy legyél jobb ember. Soha senkinek nem mondta azt, hogy változz meg. Hanem ő azt mondta, hogy legyen egy új életed, egy vadonatúj életet adok neked. Nem kopogtatok rajtad, itt nem szobrászkodok, nem akarlak jobb emberré tenni, mert úgy sem fog menni, hanem egy új életet adok neked. Egy új életet, ami rám összpontosít, ami tényleg átváltoztatja a szívedet. El fogsz követni dolgokat ezután is, de úgy fog érni, mint egy vasúti katasztrófa. Tudod, és meggyűlölöd a bűnödet. Meggyűlölöd azokat a dolgokat, amikben eddig éltél. Tudod, engedd meg, hogy lecseréljem az életedet. És tudom, hogy félsz a cserétől. Tudom jól, én is féltem. Én is féltem. Legyünk őszinték. Néhány bűnünk azért egészen jó, igaz? Egészen jónak tűnik a bűnünkben élni. Nem tudom, hogy neked mi a legfőbb bűnöd. De csak nézd meg, hogy hová vezet. Lehet, hogy pillanatnyilag jó. De nézd meg, hogy hová vezet. Jézus Krisztus azt mondja, hogy valami sokkal jobbat adok neked. Add ide a tiedet, add ide a nyomorult életedet, és adok neked egy dicsőségeset. Tudod, hordozd az én dicsőségemet, azt mondja Krisztus. Tudod, ne legyünk Pilátusok. Elegendő információ van a birtokunkban. Pontosan elegendő ahhoz, hogy dönteni tudjunk. És csak Jézus Krisztus egyik tanújaként azt tudom mondani, hogy nem bántam meg, hogy így döntöttem. Hogy nyertem egy olyan életet, amiről szerintem te is vágysz. Amiről álmodni sem mernél. Ez az élet létezik. És ezt kínáljuk itt minden pénteken, és minden Isten tiszteletünkön. És hadd olvassak fel két idézetet. Mert igazán szerintem már rájöttél, hogy a kereszténység az nem egy eszmerendszer. Nem az, hogy legyél jó vagy rossz, hanem egy személy, Jézus Krisztus. Ő a kereszténység, ő maga. És ez nagyszerű, hogy nem egy eszmerendszert követünk, hanem egy személyt. Mert mi emberként a kapcsolatra lettünk teremtve. Egy személy követésére lettünk teremtve. És két idézet. Az egyik Bonaparte Napóleontól van. Ugye Napóleonról nem állíthatjuk, hogy annyira szent életet élt volna. És amikor a sikerei csúcsán volt, azt mondta, hogy Isten mindig az erősebb zászló aljakkal tart. De amikor elbukott, amikor ott volt Szent Ilona szigetén, magányban, számüzetésben, és újra átgondolta az életét, és a dicsőséges napok messze tűntek, akkor újra átgondolta az életét, és azt mondta, hogy van itt valami több, mint az én dicsőségem. És ezt mondta Bonaparte Napóleon. Ismerem az embereket, és kijelenthetem, hogy Jézus Krisztus nem pusztán ember. Közte is a világon bárki más között semmilyen párhuzamot nem lehet vonni. Nagy Sándor, Cézár, Nagy Károly és én birodalmokat alapítottunk, de mire építettük a hángelménk teremtményeit? Az erőre. Jézus Krisztus a szeretetre építette birodalmát, és jelenleg is emberek milliói halnának megérte. Bonaparte Napóleon azt mondta, hogy amikor ott voltam a hadseregem előtt, amikor ott sétáltam az emberek előtt, és beszéltem velük, és láttak engem, akkor tudtam őket lelkesíteni. Akkor a tűzbe mentek, értem. De tudod, mi lesz, ha már nem leszek? Soha többé nem tudok majd lelkesíteni senkit. És azt mondta, hogy de Jézus Krisztus meghalt, és még mindig lelkesíti az embereket. És még mindig jelen van az életükben. És van még egy idézetem, ami egy ismeretlen embertől származik. Több mint 1900 évvel ezelőtt élt egy ember, aki nem az élet törvényeinek megfelelően született. Ez az ember szegénységben élt és ismeretlenül nőtt fel. Nem utazott sokat, csak egyszer lépte át szülőföldje határait, amikor gyermekkorában száműzetésbe kényszerült. Nem volt gazdag, sem befolyásos. Rokonai jelentéktelen és képzetlen emberek voltak, akik nem részesültek szabályszerű oktatásban. Csecsemőkorában megdöbbentett egy királyt. Gyermekkorában gondolkodóba ejtett tanítómestereket. Felnőtt korában parancsolt a természetnek, úgy járt a hullámokon, mint a járdán, és lecsendesítette a tengert. Orvosság nélkül gyógyította a betegek tömegeit, és nem kért fizetséget szolgálataiért. Sosem írt könyvet, de az ország összes könyvtára sem tudná befogadni róla írt könyveket. Sosem szerzett dal, de több dalhoz adott témát, mint az összes dalszövegíró együttvéve. Sosem alapított főiskolát, de az összes iskola együttesen sem dicsekedett annyi tanulóval, mint ő. Sosem gyűjtött sereget, egyetlen katonát sem toborzott. Egyetlen fegyvert sem sütött el, de soha egy vezetőnek sem volt több önkéntese, akik a parancsára egyetlen puskalövés nélkül ennyi lázadót készítettek fegyverletételre és megadásra. Sosem foglalkozott pszichiátriával, mégis több megtört szívvel gyógyított meg, mint az összes orvos közel és távol. Hetente egyszer leállnak a kereskedelem gépei, és az emberek tömegesen mennek Isten tiszteletre, hogy kifejezzék előtte hódulatukat és tiszteletüket. Hát ilyen Istenünk van. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus a testben megjelent Isten, és aki eljött közénk. És azt hiszem, hogy ha Isten a szeretet, akkor ennél kevesebb nem lett volna méltó hozzá. Fogta magát, és eljött. Bemutatta azt, hogy milyen ő, hogy milyen Isten. Aztán meghalt értünk, és megszabadított bennünket, hogy élhetünk egy szabadságban. Hogy nem az a szabadság, amit annak gondolsz esetleg, nem tudom, hogy éppen hogyan élsz. De ha azt mondod, hogy megtehetek mindent, amit szeretnék, hogy a vágyaimnak hódolhatok, hogy megkaphatom azt a férfit, vagy azt a nőt, ha akarom, ha azt az autót megvehetem, ha áttaposhatok másokon, akkor ez nem szabadság. Azt hiszed, hogy ez a szabadság? Dehogy is. Dehogy. Te rabszolga vagy. A saját érzékeid, a saját vágyainak a rabszolgája, a bűn rabszolgája vagy. De Jézus Krisztus azt mondta, hogy én megszabadítalak igazi szabadságra. Tudod, mi az igazi szabadság? Az, hogy megkívánsz valakit az utcán, és azt mondod, hogy nem. Hogy meg akarsz venni valamit, tudod, és azt mondod, hogy nem. Miért? Mert Isten meg akar tagadni tőled valamit? Nem. Mert jól tudod a szívedben, hogy nem lenne a javadra. Az igazi szabadság az, hogy nemet tudsz mondani a test kívánságaira. És tudod, hogy ezt a szívedből hozod ezt a döntést. Ez nem lemondás, hanem bölcsesség. Ez bölcsességnek hívják. Tudod, hogy van egy igazi szabadságod Jézus Krisztusban. Ezt kínálja a kereszténység. Egy olyan életet, amit aztán nem kell majd megbánnod, aminek sosem lesz vége. Tudod, és talán tündérmesének tűnhet. Jól hangzik, de lesznek még előadásaink, és vannak is. Hallgasd őket, fogunk beszélgetni még Jézus Krisztus személyéről, a bűnről, hogy mi a megváltás, hogy mit jelent embernek lenni. És tudod, mi is csak az elején vagyunk az útnak, most kezdjük megismerni Istent, de hogy ez az út, ez igazán követésre méltó. És csak egy egyszerű imát elmondanék a végén, és felajánljuk azt a lehetőséget, hogy te is tudsz csatlakozni az önkéntesek seregéhez. Tök jó. Közben kijöntöttem a vizet. Oké, és csak annyi, hogy, hogy ha elmondod ezt az imát a szívedben egy kis hittel, nem a szavaid fognak megmenteni, hanem a szívednek a meggyőződése. És ha hallgatod vagy nézed, akkor mondd utánam, ha úgy gondolod, és csatlakozhatsz Isten csapatához. Tiéd is lehet Jézus Krisztus szeretete és megbocsájtása, ott lakhat a szívedben. Felkészültél? Drága Jézus, sok minden behittem életemben, sok mindent követtem, vagy talán azt hittem, hogy nem is hiszek semmiben. Kerestem az életem értelmét. Miért élek itt a Föld nevű bolygón? Hogy olyan jó lenne, hogyha szeretne engem valaki. Olyan jó lenne, hogyha lenne valami értelme az életemnek. Hanem a semmibe mennék a végén. Hogy ez a sok tudás, meg a tapasztalat, az nem veszne el csak úgy. Hogy ne egy ködös emlék maradjak, Istenem. Lehet, hogy már nem is fogják tudni a nevemet 50 év múlva. Vágyom az állandóság után, Jézus. És én azt hallottam, hogy ez nálad van. Hogy te vagy Isten. És köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy megváltottál engem a halálod árán. Köszönöm, hogy helyettem haltál meg. Hiszek benned, és elfogadlak megváltomnak. És kérlek, gyere be az életembe, a szívembe, hogy változtass meg engem. Cseréld le az életemet. Kíváncsi vagyok erre az új életre, amit te ígérsz. És ha látom a jellemedet, akkor szeretnék olyan lenni, amilyen te vagy. Te vagy az egyetlen méltó, akit követni érdemes. És köszönöm, Jézus. Köszönöm neked. Te nevedben. Ámen. Köszönöm szépen figyelmeteket. És hogyha még van időtök esetleg és kedvetek, akkor beszélgessünk. Ha van esetleg hozzászólás, valaki szeretne, vagy... Ez tök jó. Igen, így beszélgetek. Köszönöm, ez jó volt, amit mondtál. És beszélgetek emberekkel sokat, és valahogy úgy tűnik nekem ez az egész, amikor valaki keresi az igazságot, hogy nem is keresik az emberek az igazságot. Hogy nem az igazságot keresik az emberek, hanem csak így filozófálgatnak, és azt gondolják, hogy ez játék. Hogy jó pofa dolog hinni a vonzás törvényében, vagy jó pofa dolog azt gondolni, hogy mi magunk is istenek vagyunk. Nem is hinnétek, hogy hányan gondolják ezt, hogy mi istenek vagyunk. Csak még nem jöttünk rá. És nem érdeklik őket a tények. Nem is, tehát azt vettem észre Magyarországon, ezt majd vágjátok ki, jó? Ez ne legyen benne. Aha, talán, de legyen meg, de majd meglátjuk, jó? Igen. Tehát azt gondolják az emberek, hogy ez játék. Hogy azt hiszek, amit akarok. És amikor beszélgetek velük, akkor, és mondom, hogy figyelj, ez nem játék. Ez halálosan komoly. Itt az életedről van szó, ezt érted? Elszúrhatod, örökre elszúrhatod. És azt mondják, hogy figyelj, te szeretetlen vagy. Hogy tudj, a keresztények ilyenek. Tudod, te nem szeretsz engem. Azt mondod, hogy Isten a pokolba küld engem. Tudod, milyen Isten ez, aki válaszút elé állít? De hogyha az életünket megnézzük, akkor minden nap választás előtt állunk. Nincs olyan perc az életednek, hogy ne választanál valamit. Tudod, az életünkben minden nap választanunk, és minden választásunknak, minden döntésünknek következménye van. Van olyan döntés, ami visszavonhatatlan következménnyel jár. Az életünk, hogy mit követünk, az nagyon fontos, hogy miben hiszünk. Kérdezem ezeket az embereket, hogy mit teszel akkor, ha igazam van? Mihez kezdesz, ha ez az egész igaz? És eljátszod a lehetőséget csak azért, mert büszke vagy. Mert valljuk be, hogy az vagy. Tudod, hogy nem nekünk kell kitalálnunk az igazságot, hanem csak meg kell találnunk az igazságot. És kérdezem, mi van akkor, ha elbuksz, és utána nincs visszaút. Tegyük fel, hogy egy dobásod van, hogy nincs lélekvándorlás. És erről beszéltünk, hogy miért nem lehet. És nincs visszaút, akkor mit teszel? És tudjátok, hogy az embereket nem üti szíven, igazán. Legalábbis külsőleg. Azt mondják, hogy akkor elszúrtam. Nem, én nem is akarnék egy ilyen Istennel élni. És tudjátok, hogy ez egy válasz volt arra, hogy a pokolban hogyan fognak gondolkodni az emberek. Én nem is akarok ilyen Istennel élni. Tudod, túl büszke vagyok ahhoz, mert én magam akarok megdolgozni azért, hogy az örökké valóságban legyek. Nekem nem kell ingyen. Tudjátok, hogy hány ember mondta ezt nekem, hogy így nem kell a megváltás. Hogy a férfi a kereszten. Nem. Az, tudod, az én teljesítményem kell. A férfi a kereszten az megalázó a számomra. Na nehogy már Isten eljött, és majd ő fizet helyettem. Dehogy is, én vagyok Isten. Majd én eldöntöm, hogy hogyan üdvözülök. Ha keresgélek egy kicsit, nekem tetszik a lélekvándorlás, abban nincs felelősség, nem kell döntenem. Tudod, az emberek gyűlölnek dönteni, és ezért gyűlölik azokat az embereket is, akiknek van meggyőződésük. Ezt nem mondom el. De a világ nem szereti a meggyőződéseket. Ez a lényeg. Hogyha dönteni kell, akkor kockáztatja azt az ember, hogy téved. És az emberek már büszkék, nem szeretnek tévedni. Nem szeretik azt mondani, hogy tényleg igazad van. Egy internetes oldalon egy éve harcolok idézőjelben emberekkel. Ez egy, nem mondom most melyik oldal, New Age oldal. Egy ilyen gyűjtővallás, itt mindenben hisznek az emberek. Ravi Zakariás mondta, hogy aki nem hisz Istenben, azzal nem az a baj, hogy semmiben nem hisz, hanem az, hogy mindent elhisz. És mindenben hisznek. Dzsinnekben, kívánságokban, a vonzás törvényében, hogy mindenki Isten lehet, hogy senkinek sincs igaza, mindenben hisznek. És gyűlölnek engem. Gyűlölnek. Mert azt mondom, hogy figyelj, nem tudsz élni annak megfelelően, amit hirdetsz. Minden illúzió. De akkor miért fizeted be a csekjeidet? És miért veszed figyelembe a gravitációt? Miért teszel úgy, mintha a valóság létezne? És gyűlölnek, tudod? És senkinek nincs egyetlen érve sem. Senki. Szoktam cikkeket írni, hogy sokat írtam. Van amelyiknél 300 hozzászólás van. 300 hozzászólás, ott az átlagos hozzászólás 4-5. Az enyémeknél 300 körül van. Miért? Azért, mert annyian sorolnak fel ellenvetéseket? Nem. Ennyi gyűlölködő ember van. Tudod, 300 gyűlölködő hozzászólás tények nélkül. És mondtam, hogy kérlek, ne érzelmi kitöréseket közöljetek, hanem érveljünk. Tehát érveljünk. És nincsenek érvek. Azért, mert az igazság az átgázol rajtuk. Mert az igazság egy olyan kategória, ami hatalmasabb, mint te, én és minden. Tudod, az igazságot nem tudod megsemmisíteni. És az igazságot, figyeljetek, mi képviseljük az igazságot. Ez nagyon ámulatos dolog, hogy nem a mi igazságunk, nem mi vagyunk nagyszerűek, és tudjátok, hogy a múlt héten nagyon gyalázatos hetem volt. Petya megszenvedte, mert neki panaszkodtam, meg látta is, hogy nagyon-nagyon magam alatt voltam, és hogy ha van bennem valami nagyszerű, akkor az a Krisztus. Ha van bennem egyáltalán valami nagyszerű, akkor az a Krisztus. És hogy két veszélyes hely van a világon. Az egyik a siker és a megelégedettség, a másik pedig a sikertelenség és önmagam kárhoztatása. Ez két nagyon veszélyes, amikor elhiszed, hogy valamit jól csinálsz. És azt mondod, hogy ez klassz, jó vagyok. De a másik az, hogy semmire kellő vagyok, és nem érek semmit. És hogy nem szeret senki, és én is, tudjátok is, a depresszió. És hogy van egy univerzális segítségünk nekünk, keresztényeknek. És kifejlesztettem egy technikát, figyeljetek, hogy hogyan kell, szeretem ezeket, hogy hogyan kell működtetni a kereszténységet, de ez nem az. Hogy esténként oda térdelek a kereszthez, mert a keresztnél eldől minden, hogy ki vagy te és kicsoda Isten. Hogyha tettem is valami jót aznap, azt a Krisztus tette. Ha elszúrtam dolgokat, és szégyenbe vagyok, akkor a szégyenem Krisztusé. Ezt értitek? a szégyenem Krisztusé. Mert mindent átvállalt tőlem, hogy ne tudod a kereszten a szégyenem Krisztusé. Hogy a keresztnél dől el az, hogy ki vagyok valójában, mi a viszonyom a világhoz. Nem kell kárhoztatnom magam, és nem kell dicsérnem sem magam, hanem élhetek szabadon. Nem én, hanem a Krisztus. Ez nagyszerű. Azt hiszem, erre vágytunk mindig, nem?